Jó volt elcsendesedni az Úr előtt, tényleg néhány dalban, de szívében elcsendesedni az Úr előtt. Ugye a világban nagy pörgés van, és az emberek pörögnek, forognak, különösen ez a szilveszter időszak, ez a nagy buliknak, a pörgésnek az ideje. Ugye egyrészt emlékeimben még egy-két dolog, hogy halványan él, amikor Isten nélkül éltem a világban az életemet, és emlékeztem, milyen nihil jött a következő napokban, a fejfájással, a másnapossággal, meg a buli a végével, és nagyon hálás vagyok, hogy a mostani szilveszter is úgy tehetett, hogy testvéri körben, közösségben is tényleg úgy tudok visszaemlékezni, nagyon jó volt együtt lenni a testvérekkel, egy áldott alkalom, áldott összevetel lehetett, és egész más, nagyszerű dolog, nagyszerű élmény így az Úrral élni a mindennapokat, és lertát készíteni, tervezni, előre menni reménységgel, Isten kegyelméből. Azt olvastuk ennek a Zsoltának az elején, így írja, hogy zarándok ének, és ezt követően néhány zarándok Zsoltát olvashatunk, vagy a Grádicsok énekeszem, vagy Károly Bibliában olvashatjuk. Peti kedvéért mondom, hogy te is elletén vegyél itt a dolog, hogy arról prédikálok azért. De hát a Grádicsok ének, vagy zarándok ének. Ugye alapvetően a zarándoklatról két dolog egyből eszünkbe jut, az egyik biztosan, a másik meg lehet, hogy nem, de azt elmondom. A zarándokok vagyunk, ugye, mi is. Tehát alapvetően ez a Zsoltár ebből a szempontból, a Zsoltár köteg ebből a szempontból nagyon élő módon hat a mi életünkre, és ennek az üzenete is nagyon élő módon kell, hogy hasonló az életünkre. Egyébként a 120-tól 135. Zsoltárig vannak ezek a zarándok Zsoltárok, vagy a Grádicsok énekei. Ezeket érdemes tanulmányozgatni. Ez az út gyakorlatilag is a jelenlétébe, út a menny felé, út a harcok között, a győzelmek, a diadalban. Tehát elég sok mély üzenete van ezeknek a zsoltároknak, érdemes ezeket forgatni, olvasgatni. Tehát zarándók vagyunk, ahogy mondja a Biblia, a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14-es versében, Zsidó 13-14, azt olvasok itt, hogy mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Tehát nekünk hívő embereknek fontos, hogy a tudat, ez a megerősödés a szívünkben, hogy átutazóban vagyunk ezen a földön, és mi az, mi célunk sokkal messzebb van annál, amit ma látunk, vagy ami 2011-ben lehetőségképpen megragadható a számunkra. Mi az eljövendőt keressük, azt várjuk. A Filippi 3:20-21-ben a polgárjogunkkal kapcsolatban nyilatkoztatják Isten az ő igéjében a helyzetünket, ugye a személyazonosságunk, identitásunk kérdésében. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk, üdvözítőül, tehát a szabadulásunk teljes valóságában, hogy megjelenjék, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyalló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Tehát nagyon fontos dolog, a zarándok Zsoltár ebből a szempontból, mi is zarándok vagyunk. Zarándokolunk az életnek az útjain, napjain ebben a földi dimenzióban, ebben a néhány évben vagy évtizedben, hogy kinek mennyi aratik ebben a földi életben, se te nem tudod, se én, hogy meddig vagyunk itt ebben az átutazó állapotban, de az biztos, hogy itt a menetjegyünk végleges, az állomások azok véglegesek, és az örökké valóságban tartunk, dicsőség ezért Istennek. A másik oldal pedig ugye a zsidó szokásban, a liturgiában kétféle magyarázat létezik a zarándok zsoltárokkal kapcsolatban, csak nagyon röviden, tényleg, mert nem ez a lényege. Az egyik gondolkodásmód az, hogy a lépcsők, azért a Grádicsok ének, amikor mentek fel a zsidók a lomsátor ünnepén, ugye vitték a vizet, ugye lementek a Siloam-tavához, merítettek a vízből, elvitték Isten színe, és kiöntötték a vizet Isten szín előtt, ezzel is szimbolizál, kiöntik a szívüket Isten előtt, mint a vizet. Emlékeztek, Dávid életében is találkozunk ezzel a szimbólummal, a vizet vittek neki, hiszem a Lahajrói kútból, de nem vagyok benne biztos, de ugye a barátai, és kiöntötte Dávid az Úr előtt, mint áldozatot, ezt a vizet. Tehát ez is egyfajta Isten jelenlétébe, a bemenetelnek a Zsoltára is mindenképpen szimbólum annak, hogy mi bemegyünk az Isten királyságába, az örök életbe, az Urak Urát színről színre fogjuk látni. A másik kép pedig az, amikor a zsidók ünnepelték az Egyiptomba való kimenetelt, és megemlékeztek, hogy mentek föl az ünnepre Jeruzsálembe, ugye Sionra, arra emlékeztek énekelve zsoltárokat, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból, a vaskohóból, és találkoztak az élő Istennel a Sinai Hóráb hegyen, ugye, aki a Sionon van, a Siont választotta a lakóért, mert ezt kívánta az Úr, és oda is fog visszatérni Krisztus, megvetve a lábát az olajfák hegyére. Így írja Ézsaiás proféta a 30. fejezet 29-es versében, Ézsaiás 30:29, úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjjelén, szívetek pedig úgy örül, mint a zarándokok, akik fuvolaszó mellett mennek az Úr hegyére, Izrael kősziklájához. Amen. Úgy újjontok és örvendeztek fuvolaszó mellett, ugye akik itt fuvolások, azok ki hallja, értse meg. Tehát ez a kinyilatkoztás is itt van az igében, a dicsérettel, a zarándok énekkel kapcsolatban. A Zsoltáros ezután, ugye a kinyilatkoztás után, hogy ő tudja, hogy úton van, és tudja a célját az életének, azt mondja, hogy a tekintetem a hegyekre emelem. Hát ugye ez egy könnyű gyakorlat a hívő ember számára. Gyakori jelenség nekünk keresztényeknek, hogy hegyekre nézünk, ugye ezek a problémák, a nehézségek, ugye hegyekre általában a völgyekből néz az ember, az se egy pozitív kép egyébként, mondjuk a Bibliában az is van, hogy a Ákor völgyét, ugye a átkozott völgyet, ahol emlékeim szerint ugye Ákánt megkövezték, azt virágzó völgyé, források völgyé változtatja Isten, tehát Istennek megvan a hatalma arra, hogy az elátkozott helyet, a halálnak a helyét, az élet helyére változtatja. Ezt tette Isten a te életedben is, meg az enyémben is, a halál helyét, a kározat helyét, a pusztulás helyét, az életre fordította Isten, amen. Ez Istennek a hatalma, hogy ezt meg tudja tenni egy ember életében. De azt lehet látni, hogy ma is van a közöttünk, akik hegyek előtt állnak, vagy hegyek, völgyek között vannak, és nem a vonal zakatol, hanem toporognak, és bizony ez egy nehéz helyzet, nehéz élethelyzet, kemény szituációk, amikor az ember ebben az állapotban rátekint a hegyekre, és akkor ugye a kihívásokra, a nehézségekre, a előtte lévő harcokra, és akkor a hegyek nagysága mellett magát egészen kicsinek látja, a képességét, a lehetőségei egészen összezsugorodnak, és ugye egyes emberek ilyenkor kimondják, hogy hát ez lehetetlen, ez nekem nem fog menni, egy olyan lehetetlen helyzet és kihívás, amivel itt most meghasonlok, itt vége, itt befejezem. A helyzet az, hogy nem lehet befejezni. Ugye az idő megállíthatatlan tényező, tehát egyetlen dolgot csinálsz, ha nem mégy tovább, maradsz ugyanott, ahol vagy. De az ott nem áll meg az idő, hanem az folytatódik. Tehát minél tovább várakozik az ember a hegyek lábainál a völgyben, annál tovább marad ott, ahol van. Amen. De az idő az nem áll meg. Tehát az élet, és nem láttam még egyetlen problémát sem, amely magától megoldódott volna. Attól én várakoztam, tátottam a számat, nem csináltam semmit, vagy keseregtem, vagy jajgattam, vagy nyavögtem. Ettől még egyetlen problémát sem láttam az életemben, amely megoldódott volna, és még egyetlen győzelemre sem emlékszek, amelyet ebben a helyzetben megvívhattam volna. Ezek azok a szituációk, amelyben az ember azt gondolja, hogy egyedül van. Elhagyott engem Isten, nem foglalkozik velem, mások se szeretnek engem, nem ért meg senki. Ugye ezek, amikor a tekintetemet a hegyekre emelem. Aztán mindenképpen a hegyekhez hozzátartozik, amiről még később még szeretnék beszélni, a hegy tető. Azért a hegynek nem csak lába van, hanem, tehát alja ugye kezdete, hanem van teteje is. Amen. A hegy tető azonban az egy csodálatos hely. A Biblia kinyilatkoztásában a hegy tető egy fantasztikus hely, az uralom helye, a Isten a találkozás helye, a ragyogó fénysugának helye, a dicsőségnek a helye, a fantasztikus megtapasztalások helye. Annyira szeretett Péter, Jakab és János a hegy tetőn lenni, hogy le se akartak onnan jönni. Mert a kinyilatkoztást vették Istenről. Igaz? Olyan kinyilatkoztást vettek, olyan módon látták Istent meg. Isten a tervében olyan módon láttak bele a hegy tetején, hogy azt mondták, itt akarok maradni, mert látták Mózes élést, és aztán pedig ugye még nem kinyilatkoztatást kaptak, meglátták Jézus Krisztus dicsőségben, ugye megdicsőült állapotában. Tehát a hegyhez azonban nem csak a nehézség tartozik hozzá, hanem annak van teteje. A hely teteje pedig az uralomjutás, a győzelem, a dicsőség, a királyságnak a szimbóluma, a megtapasztalások szimbóluma, Isten jelenlétének a helye. Gondoljatok bele, Isten a Sinai Hórebre, annak tetejére szállt le. Jézus Krisztus, ahogy mondtam, a Sion tetejére, az Olajfák hegyére fog leszállni. Amen. 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 Így van. És a Gerádiok énekében is, ugye a templom hegyen volt, a templom hegyre mentek föl találkozni az élő Istennel. Tehát ne feledd el, a hegynek nem csak lába van, hanem van annak teteje is. Amen. És ami a tetején van, az sokkal jobb, mint ami lábán van. Csak a helyzet az, hogy föl kell menni. És azt is, abból is szempontból is van egy jó hírem, minden lépéssel a hegy teteje felé egyre közelebb vagy annak csúcsához. Amen. Ha nem válsz, hanem elindulsz, minden lépés csak közelebb van ahhoz, hogy megtapasztal a győzelmet, a diadalt az Úrral. Dicsőséget Istennek. Amen. Nem tudom, hogy mi ilyen állapotban vagytok a hegyekkel kapcsolatosan. Ezt már mondtam több ezeknek, biztos emlékeztek is rá. A hegyekkel kapcsolatban egy másik igazság is van. Az életünk ciklikusan, vagy táblát keresek, az majd kell nekem, ciklikusan ugye hullámzik, és akkor azt mond egyszer valaki, hogy vagy fölfele tartasz, de ha fölfele tartasz, akkor tud, hogy van annak győzelme, és vége is lesz egyszer, vagy fönt vagy, és akkor tud meg, ne feledem, leszel majd lent is. Vagy pedig kettő között, hogy vagy le vagy föl tartasz, tehát ugye ez a két irány lehetséges. Amikor fölír az ember a hegy tetejére, akkor ugye először is egy csodálatos kilátás van, napfény van, ragyogás van a hegy tetején, és azt is tudni kell, hogy a hegy eltakarja sokszor a napfényt, a ragyogást. Emlékszem, egyszer nyáron voltunk a hegyekben, és ahol mi voltunk, a hegy tövében volt az a ház, és ott már beborult, már homály volt, sötétség volt, és ezt el lehetett látni távolabbi részre, a hegy, szembeni hegynek a tetejére, az még ragyogó napfényben volt. És így van az ember élete is, hogy amikor beárnyékolják az életünket a problémák, a nehézség, akkor tényleg azt látjuk, hogy nem ragyog ránk a fény. Nincs reménység. Nincs öröm. Igaz? Nincs minek örül. Minek örüljek? Mondják az emberek. Már annyi problémám van. Viszont amikor fölérsz a hely tetejére, és még fölfele haladsz előre, akkor azt mondod, hogy érdemes volt. Szuper. De jó, hogy nem adtam fel. De jó, hogy eljöttem idáig. És ne feledd el, hogy a hegyek azok nem csupán harcokat és nehézséget jelentenek, hanem győzelmeket is. Amen. Amikor hegyekre tekintesz, amikor nehézséget látsz, akkor lásd meg benne, hogy annak van teteje is, és abban van győzelm és diadal és megtapasztalás. És áldás. Segít tovább menni. Aztán a Zsoltáros azt mondja, még annyit mondanék, ugye picit ez a kép olyan, mint amikor túrázni megy egy csapat, és akkor kaptatnak fölfel a hegyen, ugye fölfele nincs mese, mert közelednek a célhoz, távolodnak a starttól, tehát visszafele egyre távolabbra kell menni, és hátrafele az a helyzet, nincs is út a életben, mert ami idő elmúlt, az elmúlt, ami meg jön, az meg előttünk van. Tehát mindig a mában élünk a jövőért. És amikor megy fölfele az ember a hegymászó, vagy a túrázó csapat a hegy teteje felé, ugye mi történik, amikor mennek fölfele azért izmokat megfeszítve, éhesek már, mikor lesz már vége, imi, nem tévedtünk még el? Vagy már eltévedtünk? Üsd be a GPS-be. Így van. Aztán, amikor fölér a csapat, általában, ugye mi történik? Vagy de szép, vagy ugye leül a csapat. De kicsit kifújja magát, azt elővesz az elemózsiát, a vizet, meg az ételt, és akkor gyönyörködnek a panorámán, sütedik magukat a napon, és esznek egy jót, isznak egy jót, de gyönyörű, de jó, ugye följöttünk, mert azért egészen más interneten fényképről nézni valamit, vagy érezni a szervnek az illat, a érintését, azokat az illatokat, ott lenni, és azt az ember érdemes volt, dicsőség ezért Istennek, jó volt megtenni ezt az utat, és elérkezni idáig. És a másik nagyon fontos dolog, hogy amikor fölírsz a hely tetejére, visszatekintve már nem az vagy, aki voltál. Tehát a közben lévő úton Isten változásokat munkál az ember életében és gondolkodásmódjában. Minimum azt fogod magadban leszűrni, hogy meg tudtam csinálni. Nem gondoltam volna, de tényleg képes voltam rá. Tényleg itt vagyok. Tényleg megsegített az Úr. Fantasztikus. Amikor lent voltam, akkor azon gondolkodtam, hogy elinduljak egyáltalán, meg van-e értelme ennek, hogy most itt megint kínlódjak, meg tudtam csinálni. És milyen jó, hogy itt vagyok. És nyilván az Isten ismeretben is növekszel, ezeken a tapasztalatok által Istent is mélyebben és jobban ismered meg, mint ahogy én mondtam nektek a Megdicsérés hegyén, emlékeim szerint a Tábor hegyen, amikor találkoznak ugye Péter, Jakab és János, Illéssel, Mózessel, és aztán pedig meglátják Jézus Krisztus, mint megdicsőült Istent. Honnan jön az én segítségem? Hogy a hegyekre tekintve, a problémák hegyeire, a nehézségek hegyeire, a lehetetlen szituációkra tekintve, ez is gyakori kérdés. Azt gondolom, minden hívő ember fölteszi ezt a kérdést, minden ember fölteszi ezt a kérdést, amikor a problémákkal találkozik, hogy honnan jön az én segítségem. De alapvetően ugye, csak hogy már itt vagy a tárban rajzolgassunk is, ugye alapvetően itt vagy te. Már ez az orrod. No, itt vagy te. Ugye itt vagy a hegy tövében, a hegy lábánál, és nézed a hegyet. Nagyon koncentrálsz. Lehet már többőtök hetek óta, vagy hónapok óta, vagy lehet évek óta néz bizonyos hegyeket, nézi. És azon gondolkozol, hogy ebből mi lesz? Vagy ennek mi értelme van? Felteszed a kérdést, honnan jön az én segítségem? Felmerül benned, amikor, hogy bármelyikőben, amikor túl nagy a probléma, és általában ezek a hegyek olyanok, hogy túl nagyok, tehát a tulajdonság ezeknek a hegyeknek, ezek túl nagyok. Tehát túl nagyok ahhoz, hogy átugor csak így emberileg. Tehát nem buckák, hanem ezek hegyek, tehát ezek komoly hegyek. Olyan Alpok kaliberű történetről van szó, nem csupán dombocskákról, és nem kunhalomról. Oké, ha fölállsz, aztán mosolyogva körülnézel, mert fölkaptattál rá két perc alatt se. Tehát ez nem kunhalom, ez hegy. Tudom, hogy magyar, itt alföldi emberek, ezt nehéz elképzelni, de majd egy-két képet mutatok. Vagy lehet, hogy kaptalak igekártyán is. A helyzet az, hogy honnan jön segítségembe, lehet két dolog. Egy dolog a keresés, a megoldás keresés, a válaszkeresés. A másik dolog, ami benne lehet, a lemondás. Honnan jön az én segítségem? Honnan jön az én segítségem? Ugye ez nem ugyanaz a szívbeli állapot, amiből kijön a két hangsúlybeli különbséggel ez a kérdés. Vagy azt mondod, hogy itt a vége, nem csinálom tovább, ez nem fog menni. Esetleg azt mondod, és kimondasz bizonyos negatív szavakat magadra, nem csak gondolod, hanem ki is mondod. És a Biblia azt tanítja nekünk a beszédünkre a Példabeszéd 13.2-ben például, amit mond az ember, annak gyümölcsével lakik jól. Tehát ahogy én beszélek, ahogy gondolkodok ebben az állapotban, az meghatározza, hogy hol leszek a jövőben. Ha lemondóan gondolkodok, akkor kiköveztem a következő időszakra az életem útját, hogy ott maradok abban a problémában, nyomorúságban, nehézségben, amiben éppen most vagyok. Így van? Az idő pedig telik. Tehát ne gondold azt, hogy a probléma az olyan, hogyha nem hozol döntést, akkor majd megoldódik magától. Nem fog megoldódni. Egy milliméterrel sem jutsz előrébb az életben. Nem láttam még senkit leállamvizsgázni úgy, hogy nem csinálta meg a diplomunkáját, és nem adta be a jelentkezését az államvizsgára, és nem ment el államvizsgázni, és nem húzta ki a tétet, nem dolgozta ki a tétet, nem mondta el a feleletet. Még senkit nem láttam sikeres államvizsgát venni, és sikeres államvizsgát letenni otthon. Otthon is ült, azt mondja, hát igaz, hogy elvégeztem 3 évet, vagy 5 évet, mégis sikerült. Tehát olyan nagy ez a probléma, hát én el sem megyek. Én nem láttam még sikeres embert ilyen módon gondolkodni. Az idő pedig kegyetlen, az telik, tehát ne feledd el. Ha nem nézel szembe a problémáiddal, benne maradsz azokban. Minél később nézel szembe a problémáiddal, minél később nézünk szembe a problémáinkkal, valóságos módon reménységgel, győzelmes mentalitással, győztes hozzáállással, nem lemondó módon, lekicsinlő módon, félelemmel telve, hanem reményteli hozzáállással, bizalommal, keresse a megoldást, keresse a kimenekülés útját, keresse a szabadulás útját. Minél később teszed ezt meg, annál tovább maradsz a problémában. Amen. Minden lépéssel, amelyet a megoldás keresésre fektetsz be, azzal haladsz a megoldás, a győzelem, a diadal felé. Ámen. Ezért nem mindegy, hogyan gondolkozunk, és hogyan beszélünk a problémák közepette. Zsoltár azt mondja az Arándok, hogy segítségem az Úrtól jön, ugye aki alkotta a hegyeket is, az eket és a földet, minden az ő kezében van, nagyszerű kijelentéseket találunk a Zsoltárban. A felismerés ezekben a szituációkban, hogy Szent Háromság, Isten, azt szeretné, a trónon ül az Isten, ugye ez a kis moriszkábra, egyébként azt jelenteni, csak hogy értsétek, amit rajzolok. Tehát föltekint az ember, de még mindig a hegy lábáról, még mindig a probléma mélyéről Isten felé. Néhány zsoltárt hoztam nektek Dávidtól, nem hoztam minden zsoltárt el, külön tanulmány lenne ezeket végig tanulmányozni, már maga a Zarándok énekeket is, jól lenne végig tanulmányozni, javaslom végként, főleg dicsérés szolgálatában állóknak, és harcban állóknak, de önmagában nagyon jó lenne végig tanulmányozni minden zsoltárt Dávidnak, amelyről azt mondja a Biblia, hogy abban az időben, amikor Dávid ebben a helyzetben, és akkor megnézni, hogy milyen helyzetben volt Dávid, és mit csinál Dávid. Döbbenetes egyébként, hogy ő mit csinál, majd ezeket megnézzük. Amikor föltekintesz Istenre, és meglátod, van Isten a mennyben, van Jézus Krisztus, aki nem hagy el téged soha, aki győzött, aki hatalmas a problémáidban, győztes király, sokkal a nehézséget győzött ő a saját életében, ez tud neked segíteni, akkor megérted azt, ha az ő akaratát cselekszed, akkor ígéreted van a Máté 28:20b-ben, én pedig veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát nem vagy egyedül. Amen. Nem vagy magadra hagyva, nem vagy egyedül. Bizony a nehézségek közepet, a problémák között az ember gyakran érezheti magát elhagyottnak. Ez egy jellemző érzés és kísértés az ember számára, hogy elhagyott engem az Isten, és nem segít engem az Isten. Nyilván győzelmek közepette pedig, hogy megcsináltam, ez egy másik jelű kísértés, de minden közepette Istennek adunk dicsőséget. A János 15:7-ben viszont megint egy nagyon fontos kinyilatkoztatás van, az ima működésére vonatkozóan. János 15:7. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok. Kérjetek, és megaradik nektek. Hihetek, ez egy ima bomba. Azt mondja a Biblia, hogy el lehet jutni abba a szellemi közösségbe Istennel, hogy bármit kérsz, Isten megadja neked. Amen. Na most ezt nagyon sokan szeretnék. Ha erre rájöhetnének a világon, hogy hogy lehet azt megcsinálni, hogy bármit akarsz kérjed, és ezt megaratik neked, hú barátom. Szerintem tolongán, ha csak eddig olvastánk ezt az igerészt, és kiírnánk a gyűliben, hogy 2011-ben, aki az új remény baptista gyülekezet csatlakozik, az bármit kér, megkapja. Hát biztos vagyok benne, hogy nagyon rövid időn belül költöznünk kellene, ez is 8-10-15 istentisztelet kellene tartanunk, aztán ki kéne bérelnünk a nagy templomot, majd pedig a főnis csarnokot, és végül az új stadiont, ami meg fel fog épülni Debrecenbe, annyian jönnének. Csak van ennek az igének egy első része is. És akár is nézzük, ugye a slusszkulcs, ahhoz, hogy működjön ez a motor, előtte van. Hogy mit kell bedugni a indító nyílásba és elfordítani, hogy aztán működjenek a dolgok. Azt mondja a Biblia, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek is, megaratik nektek. Bizony, te is nagyon jól tudod, hogy vannak a szellemi állapotunkban különbözőségek. Van olyan szellemi állapot az életünkben, amikor nagyon telve vagyunk az Úrral. Igaz? És esetleg néhány ottnál előfordul olyan is, néhányunknál előfordul olyan is, hogy kevésbé vagyunk telve az Úrral. Van ilyen is, igaz? És te tudod, aki tapasztaltad már azt, hogy tele voltál, telve voltál az Úrral, hogy milyenek voltak a vágyaid, a lelki szellemi állapotod, az imádságaid, a dicséreted, a szolgálatod, milyen volt akkor, amikor telve voltál az Úrral és az ő ismeretével, és milyen akkor, amikor ugye ilyen low level, ez egy alacsony szintű szellemi állapotban, küszöb alatti státuszban vagy az Úrral, és akkor ilyen fecske röptében táplálkozó szellemi eledellel, vagy táplálkozunk szellemi eledellel. Nagy különbség van, igaz? Amikor az Úrral vagyunk telve, jobban értjük az ő kijelentését. Tehát a szívünkben, szellemünkben sokkal fogékonyabbak vagyunk megragadni az ő beszédét. Örvendezni, újongani annak, amikor eljut az ige hozzánk. Sokkal inkább azokra a dolgokra vágyunk, amely a Bibliában pozitív kinyilatkoztatás, kijelentés a hívő ember számára. Így van? Nem így van? Mikor az Úrral vagyunk telve, akkor telve vagyunk azokkal a vágyakkal, amelyek Krisztusban vannak. Telve vagyunk azokkal a célokkal, amelyek Krisztusban vannak. És azt mondja a Biblia, hogy ezben a szellemi állapotban helyesen tudunk imádkozni, és olyan erő van ebben, hogy bármit kérünk, az Isten megadja nekünk. Így van? Tehát értitek, ez a kettő összefüggő dolog, mert helyesen tudok imádkozni, helyesen tudok kérni az Úrtól, és biztos lehetek benne, hogy Isten meg fog hallgatni, és meg fogja cselekedni, amit kérek tőle. Ha benne vagyok, és beszédei bennem, ez a kettős elégedettség. Következő dolog, válj azzá, aminek születtél, aminek Isten teremtett téged. Az a helyzet, hogy ezek nélkül, a hegyek és völgyek nélkül nem lehetsz azzá, akivé Isten formálni akar téged. Meg kell hallanunk a Szentlélek szavát. Ugyanis Isten azt akarja elérni az életünkben, ezekben a mélyvölgyekben, hegyek között az életünket, életünkben, hogy kimunkálódjon bennünk mindaz, amit ő eltervezett, és ami miatt ő megalkotott és megteremtett bennünket. Ő bátorít is. Az úton, amely járnod kell, hegyre föl, hegy tetején, hegyről le, a völgyben mindegy, bátorít. Ilyeneket írtam fel. Ne add fel! Menj tovább! Meg tudod csinálni! Képes vagy rá! Itt vagyok melletted! Nem hagylak egyedül! Ne félj! Bízz bennem! Nézz rám! Én is végigcsináltam! Tudok neked segíteni! És sorolhatnád és írhatnád ezeket a bátorításokat, amelyeket Isten szól és mond neked a Bibliában, proféciákban, testvéreken keresztül. Aki magáról, mint Isten különleges teremtéséről pessimistán lemondóan nyilatkozik, és azt gondolja, hogy alázatos, az, amit nagyon nem értett meg. Ugyanis ez alázatoskodás. Ezt nem alázatnak hívják. Aki magáról, a ajándékokról, képességekről, teljesítményéről pessimistán lemondóan beszél, és beszéde akadályozza azt, hogy azzá váljon, amivé Isten akar őt formálni, és hogy győzzön. És akadályozza abban, hogy megértsék, hogy a győzelemnek potenciális esélye van az életében, bármilyen nehézsége is néz szembe. De amikor valaki az Istentől kapott ajándékairól, képességeiről, eredményeiről lemondóan beszél, az semmiképpen nem nevezhető alázatnak, az alázatoskodás és hamisságnak nevezzük a Biblia fényében, Biblia kijelentésének fényében. Az ilyen hozzáállás ássa el a képességeit, talentumait és ajándékait, és nem kamatoztatja. Hogyan is lehet ezt felfedezni? Ugye nem büszkeség az, amikor valaki hálás Istennek azért, amivel Isten megajándékozta, és amit Isten benne elvégzett. Nézzük Pál apostolnak a példáját. 1 Korintus 15:9-10. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, ugye alázatos ember, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Na most azt látom, hogy néha a keresztényeknek nekünk ez jól megy, ez a rész. Ezáltal próbáljuk magunkat mentesíteni a felelősség alól. Mert hát én kicsi vagyok, meg szegény vagyok, hát én nem tudok nagy dolgot véghez vinni hittel. Hát nem én vagyok az az ember, uram. Hát Dávid, persze, de Dávid egy pásztorlegény volt, tehát az is kezdte valahogy. Tehát eltévesztetted a házszámot, uram, és azt gondolja az ember, hogy mekkora hívő, hogy milyen alázatos, amikor csak eddig jut el. Hát én a legkisebb vagyok az egész gyülekezetben. Én arra sem vagyok méltó, hogy egyáltalán hívőnek neveztessem. Ne is köszönjetek nekem, mert én annyira alázatos vagyok, hogy arra sem vagyok méltó. Ugye, de nem eddig szól a Biblia. Azt mondja, mert üldöztem Isten egyházát, de az Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És az ő hozzávaló kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők. Mindjárt az egész apostoli csapatnál én sokkal többet munkálkodtam, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Amen. Most gondoljatok bele, ha Pál apostol megmarad ennek a kijelentésnek az első felénél, eljut az evangélium Európába? Nem jut el Európába, de Pál úgy gondolkodott, hogy én megteszem, amit Isten mondott. Isten nekem elhívott, Isten nekem kijelentést adott. Tehát akkor én képes is vagyok arra, hogy mindazt, amit Isten nekem mondott, az betöltsem. Isten kegyelme, Isten hatalmas ereje által. Amen. Ez az alázat. Ez a Biblia alázat. Amikor Istennek a teret az ember az életébe, hogy mindaz, amit Isten akar megvalósuljon, Isten erőforrásai bejönnek az életébe. Amen. Tehát szóljunk rá egymásra. Ha valaki nyafog, nyekeg, mekeg, áll alázatoskodásba próbál menekülni attól, hogy harcoljon, és megtapasztalja Isten hatalmas erejét, szóljunk egymásra. Kedvesem, nem erre hívott téged el az Úr. Sokkal több van benned, amit Isten beléd helyezett. Téged elhívott az Úr, megajándékozott, képességet kaptál az Úrtól. Isten hatalmas ereje betölt téged. És azzá akar tenni, akivé teremtett téged az Úr. Amen. Halleluja. És ne beszélj negatívan, mert benne maradsz a gödörbe. Mindinkább így gondolkozol és beszélsz, annál tovább maradsz ebbe az állapotba. De Isten nem erre hívott el téged. Amen. Halleluja. Azt mondja Pál apostol Kolossé 1:29-ben. Ezért fáradozom én is. és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Halleluja! Pál most nem azt mondja, hát én legkisebb vagyok, nem is érdemlek meg a Szent Szellemet, mert ő csak egy kicsit a Szent Szellemnek a kislábaúját érdemlem meg, hogy csak néha megbizselgessen engem. Tehát én nem vagyok méltó arra, hogy betöltsön engem a Szent Szellem. Már nem így gondolkozik. Azt mondja, Isten engem elhívott, kiválasztott, Isten ereje hatalmasan működik bennem. Ez az én hitem, reménységem, és aztán ez a tapasztalatom is. Amen. Aztán Pál a Filippi levél 4.13-ban a börtönből írja. Mindenre van erőm. A Krisztusban, aki megerősít engem. Mondjuk együtt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Amen. Ezt jelenti felnézni Istenre. A völgyben, a hegytetőn, a hegyoldalon, akárhol is tart az életünk. Ezt jelenti. Pál apostol bizonyos benne, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Nem tudom, hányan olvastátok el az észak-koreai beszámolót, a weboldal, amit föltettünk. Többen elolvastátok, nem olvassátok el. Ugye azt írja a hölgy, aki 6 évig volt börtönben, és látta a keresztényeknek a meghurcoltatását. Azt mondja, Észak-Koreában kb. 200 ezer keresztényről tudnak. Úgyhogy tűzzevasra írtják őket. Azt mondja, sok keresztényt láttam meghalni a hitéért, de egyet sem láttam, és egyből sem hallottam, hogy megtagadta volna Krisztust. Beszámolóban arról olvastok, hogyha megnézitek, hogy átnevelést hajtottak végre, hogy az átnevelés a kommunista rendszer azt jelenti, hogy ideológiai agymosás. Tehát, hogy megtagadja a Krisztust, és elfogadja a kommunista ideológiát. És átnevelés volt, nem akarták, ugye nem tagadták meg az olyan, sőt, egy szót se szóltak, amikor az átnevelő tiszt összehozva, összegyűjtve a többi börtönben, munkatáborban lévőt foglyot, kényszeríteni akarta őket, aztán lefektették őket a földre, és mi egy vas kohászati üzem volt ott, hoztak 1000 fokos vasat, vagy olvasztott fémet, és ráöntötték a hátukra. Egymás után. És egy is endagadta meg az urat. Arra gondolsz, hú, és sosem lennék erre képes. De! Képes lennél rá. Ugyanúgy, mint azok a testvéreink. Nem te, hanem Isten veled való ereje, amely hatalmasan működik benned. Amen! Pál apostol sem azt mondta, hogy maga lesz képes mártírhalált halni, azt mondta, mindenre van erőm a Krisztusban. Ne feledd el, neki ezzel is számolni kellett. Amikor a börtönből írt a levelet, neki azzal számolnia kellett ott a börtönben, ott elég közel került a halálhoz. Azt mondta, Uram, ha meg kell halnom, arra is van erőm. Nekem az élet Krisztus, emlékeztek, a meghalás nyereség. Ha a maradásom eredményes munkát jelent, győzelmet jelent, reményteli dolgot jelent, megtéréseket, gyökerek növekedését és szabadulásokat jelent, akkor maradok. De ha nem, akkor inkább megyek. Így gondolkodott ez az ember. Isten erejére hagyatkozott. Isten erejét akarta megtapasztalni, megélni, átengedni az életén. Más emberek felé. Amen. Hogy minél többen tapasztalassák meg rajta keresztül Krisztust. Tehát ahogy gondolkodom, és ahogy a dicséretet fogadom, tehát ahogy a dicséretet fogadom, és ahogy a dicsérethez viszonyulok, megmutatja, hogyan gondolkodom. Tehát szabadkozom, esetleg lekicsinlően nyilatkozom saját magamra a teljesítményemről, vagy azt mondom, nagyon szépen köszönöm. Hála Istennek, aki engem is adott életet, és adott ilyen képességeket, meg ajándékokat, hogy szolgáltam az Urat. Köszönöm a bátorítást, testvérem. Köszönöm, hogy megdicsérsz. Vagy azt mondom, semmi ez. Ez egy nagy nulla. Hát semmi. Hát tarthatnék ott is, mint Billigrem, de hát én még itt vagyok. Hát jó, csak mindigre megmászott már pár hegyet, meg lehet más az elhívása is, mint neked. Ne feledd el, és figyelmeztessük egymást. Ne engedjük meg egymásnak, ilyen negatív módon nyilakozzunk önmagunkról. Mindarról, amit Isten bennünk végez. Mindarról, amit Isten általunk végez. Ha megdicsérjük, de jó ez a dal, dicsőítők. Jó volt a dicsőítés. De azt mondja, nem vagyunk még olyanok, mint MW Schmidt. Még nem vagyunk olyanok, nem tudunk még ő szolgálni. Na és, de az vagy, akinek téged Isten elhívott. Isten áldott módon használ téged. Szilárd, ma is használt az Úr. Feleséged is, a testvéreket is, a többieket is. Megtaláltátok a hangot, megtaláltátok a dalokat, amiket Isten rátok bízott. És valóban szükség van az emberek csendre is. Nem csak pörögni kell az életben. A világ pörget az embereket. Az egyház megpróbálja majmolni a világot, és pörgetni az hívőket. Biztos, hogy nehezebb elcsendesedni, mert csendben gondolkodni kell. Na de hát az Isten akarata, hogy néha elgondolkodjunk, hogy meglássuk, ki az Úr. A Biblia nem azt mondja, hogy zajban lehet meglátni, hogy én vagyok az Isten, hanem a Biblia, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Illésnél nem a sziklaszaggató szélben volt, nem a tűzben volt benne Isten, A szelíd hangon szólt az Isten. Amen. Persze megmutatta, hogy ő sziklaszaggató hatalommal bír. Ő a tűz is. De ő szelíd módon bánik az ő szolgájával. Szelíden szól az övéhez. Amen. Valamikor harcolni kell. Nem gondolom, mikor Jósafáték elindultak harcolni, akkor azt mondják, jaj, hanem ott felhorultak a dicsőíték, rázendítettek, és halleluja! Él az Úr! Dicsőség neki! Hát meg van írva a Bibliában, hogyha a trombita bizonytalan hangot fúj, hát kimegy a harcba. Hát merre menjünk, érted? Nem is hallják a katonák. Tehát azt a hangot meg kell fújni, mert tudod, ismeritek, ezek a harci hangok, az vezeték is a füstben, a csatában a sereget, hogy merre kell menni, a dobok peregtek, ez is lelkesítette az embereket. Igen, van szükség, amikor lelkesíteni kell Isten népét, bátorítani kell Isten népét, ennek is van helye. De kell a Szent Szellemre figyelni. Istennek bölcsessége kell, hogy mikor, hogyan szolgálják az Úr felé. Vagy itt van a kreatív szolgálat, a gyerek szolgálat, sok mindent mondhatnék. Hogyan reagálsz, kedves, amikor megdicsér téged valaki? Vagy dicsérjük egymást, észrevesszük-e? Én már fent hallottam, hogy Péter buzdít. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Neki ez aratott. Lehet neked más aratott. Te értékes vagy. Értékes vagy. És térj meg belőle, ha te negatívan beszélsz arról, amit Isten benned végez. És az Isten neked adott. Meg kell térned az Úr, és nevében szólítanak erre. És bátorodjon a te szíved. Legyél hálás azért, amit az Úrtól kaptál. Mert akkor fog tudni kamatozni, kibontakozni az életedben. Nem csak a gyülekezetben. Nem csak a gyülekezetben. Nagy baj lenne, ha olyan hív emberek lennénk ebben a gyülekezetben, akik karriert akarnak csinálni az egyházban. Vannak ilyen emberek. Nem tudnak semmire jutni az életben. És a gyülekezetben akarnak karriert csinálni. Igen, Isten föl tud téged emelni a munkahelyeden is. Lehetsz kiváló. Azt szerint az adomány, ajándék, érték szerint, amelyet Isten behelyezett az életedbe. Ha te negatívan gondolkozol, csak a hegyet látod. Ó, itt ez a nagy hegy. Hát hogy leszek én olyan, mint az én munkatársam, aki olyan professzionálisan dolgozik már mondjuk a CNC esztergán. Hogy fogok én? Hát hogy? Úgy, drágám, hogy fogod magad, és mint hogy ő, leűzesek délután is, lehetőleg is programokat, és megnézed, kipróbálod, benn van az tovább, tanulsz, befektetsz, hogy aztán könnyebben menjen. Senkit nem láttam még, hogy elért volna bármit befektetés nélkül. De ez egy gondolkodásmód kell, mert helyesen gondolkozol, abból erőforrások jönnek az életedben. És nem nyafogsz, amikor dolgozni kell, hanem hálás vagy Istennek, hogy teheted, és fejlődhetsz, és jutsz az előre. Amen. Hogy azzá legyél, ami Isten akar tenni. Fogalmunk sincs, hogy ebben a közösségben, vagy hallgatják ezt a tanítást, kit, hova fog emelni Isten. Hát az emberek nem úgy gondolkodnának, hogy bárhova eljuthatja őket az Isten, nem lennének keresztény politikusok, meg államférfiak, meg polgármesterek. Hát ahhoz hinni kell abban, hogy Istennek van hatalma egyes hívőket oda is emelni. Nem? Nem? De! Halleluja! Hát figyelj ide! Nem olvasom a Bibliában, amikor Péter apostol lett ott a egyik vezető apostola a jeruzsálemi gyülekezetben. Nem olvasom sehol a Bibliában, hogy amikor ment a arra ékes kapunál, ott volt a béna, azt mondja neki, bocs, hát én ölök melléd, mert olyan rosszul vagyok ma, nincs is kellem prédikálni, érted? Imádkozni meg főleg, hát ajtok ki, hogy néz szót is. Hát, benéz a templomba, mennyien vannak, jaj, hát mi fog itt történni? Nem ezt mondta, azt mondta, figyelj, én nem vagyok egy gazdag ember, 3 év ott hagytam a vállalkozásomat. Azt sem tudom, mi van már a hálómmal, meg a csónakommal. Nekem nincs semmi. De egyen van. Az Úr Jézus Krisztus nevében kejfel is jár. Mert Isten csodatévő ereje a Szent Szellem által benne volt az életében. De hogy tudod működni? Hogy engedte magából kijönni Istenek erejét. Amen. És hogyan tudta kiengedni? Szólt együtt az Úrral. Azért állt fel a béna. Meg is mondta, hogy nem én állítottam fel őt. A názedi Jézus Krisztus hit ereje által állt fel az a béna. Amen. És bement, aztán hirdette az evangéliumot. Nem mondta, hogy gyerekek, hol van a hátsó szék? Mert ezt kapta Istentől. Persze voltak az irgalmasak, a könnyűlők, a családlátogatók, a dorkászok, ugye ők hithősök voltak mind. De hogy tudtak annyi emberre hatással lenni, hogy engedték, hogy Isten ereje működjön rajtuk keresztül? Amen. És nem kicsinyítették le magukat, nem beszéltek negatívan magukra, és nem beszéltek negatívan arról, amit Isten mondott nekik. És Istentől kaptak. A másik mutató, hogyan viszonyulunk a kritikához. Persze, mindig mondom, és tanuljuk ezt, ugye, valószínűleg életen át is tanulnunk el, hogy ne pusztán kritikát fogalmazunk meg egymás felé, hanem dicsérjük meg, ragadjuk meg az értéket a másikban, és ahhoz fűzzük azt, amivel szeretnénk segíteni neki, hogy korrigáljuk az ő életét. Értékelem-e azt, az én testvérem, barátom, vezetőm, veszi a bátorságot, és a dicséret, a bátorítás mellett megmondja azt, hogy mi az, ami nem ért egyet az életemben. Vagy nemet mond nekem, vagy azt mondja, hogy nem, figyelj, most ez nem, nem jó, nem jó gondolkozol. Megsértődök? Felfúvalkodok? Elmegyek, kedve van az egésztől, vége, befejezte. Nem prédikálok. Elgyen, úgy nézett, de csináld te! Jaj! Még lehet jósülne. Mert Isten a köveket is megtanítja beszélni. Te én lehetek nagyképű, meg sértődgethetek itt meg. Figyelj, az Úr fogja, és azok ő fog prédikálni. Mert igen, van, állat szája által szólalt, mert mikor Bálám nem akarta cselekedni Isten akaratát, Istennek erre is van hatalma. A nagy, okosfejű tanítók, meg papok nem ismerték fel Krisztust, a gyermekek meg ott ugrándoztak, és dicsőítették az Istent. Magasztalták az Urat. Tehát hogyan viszonyulok a kritikához? Felfúvalkodok? Megsértődök? Feladom? Elmegy a kedvem? Vagy megfontolom? Köszönöm, testvérem, elmondtad, figyelj, végig kell gondolnom. Most ez nekem kicsit sok volt egyszerre. De gondoljuk, térjünk vissza rá, jövő héten beszéljük meg. És elmondom, mire jutottam. Tehát így kezelem a kritikát, mert tudom, hogy előre juttat engem. Vagy pedig befordulok, megsértődök, feladom, ott hagyom, bedobva a törőközőt. Ha box meg 12 menet, akkor amíg állva van mind a két bunyós, hát Pálapostól mondja, nem olyan a harcunk, mindenki levegőbe vág. Tehát maga a sportot hozza a Pálapostól. Én nem láttam egyetlen boxolót sem, bár lehet, hogy nem szeretek a boxot, meg nem mondom, hogy a legkeresztényi sport, hogy egymás fejét verni. De még az a szép, hogy kesztyűbe csinálják. De amíg talpon marad, ugye az fog győzni, amíg végig állva marad a 12 meneten keresztül. Jó, ezt ne részletezzük. De sorolhatnánk bármilyen ilyen életből való példát. No, nézzük meg Dávid király viszonyulását a körülményekhez, nehézségekhez, vagy a győzelmekhez. Csak néhány zsoltár. A Dávid viszonyulása a gonosz és hazug beszédekhez. Volt már valaki közöttek, akiről rágalmakat terjesztettek, hazud beszédeket mondtak a háta mögött? Nem, ezt fel a kezdet. Valakiről nem. Aki nem fordult elő ilyen. És rosszul esik, igaz? Főleg akkor esik rosszul, olyanok beszélnek a hátad mögött rosszul, akikbe bíztál. Akiket szerettél. És úgy gondoltad, hogy ők is szeretnek téged. És visszajött hozzád, hogy hazug rágalmakat, áskálódnak mögötted. Az fáj? Fáj az embernek? Nagyon fáj, igaz? Dávidnak is voltak ilyen élethelyzetei. Nézzük meg, mit csinált. A 7. Zsoltár első 3 verse így hangzik. Majd lesznek Zsoltárok, amiket keresedek is, meg azt mondani fogom. 7. Zsoltár első 3 vers. Dávid éneke, amelyet a benyameni kús miatt énekelt az Úrnak, Uram, Istenem, hozzád menekülök, szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem, hogy szét ne tépjenek, mint az oroszlán, szét ne szaggassanak menthetetlenül. Ugye Kúsról nem sok mindent tudunk a Bibliából, annyit tudunk, hogy Benjaminit, tehát valószínűleg Saul pártján volt, és része volt annak a csapatnak, aki üldözte Dávidot, és mindenféle gonosz dolgot terjesztett ő róla. És mit csinál Dávid, amikor bajba kerül, amikor rágalmazzák? Énekel. Hát ez normális? Hát mit csinál általában a standard hívő, ha bajba kerül, és ilyen módon megtámadják? Nem? Dávid azonban ember volt az is. Dávid ember volt, tudtad? Ember volt. Neki is ugyanúgy fájt, mint neked. Te ugyanúgy, volt két szeme, két füle, egy óra, szája. Teljesen ember volt. Ugyanúgy lelke volt, tehát ugyanúgy átélt a fájdalmat, mint hogy te átéled vagy én. Mit csinál Dávid? Énekelt az Úrnak. Meg lehet nézni a Zsoltárt, amit ő énekel. Tehát annak megfelelően énekelt. Isten ezt menekült, az Úrhoz vitte az ő perét. És Isten kérte, hogy tegyen igazságot ebben a helyzetben. Tehát énekel, dicséri az Istent. Isten szemlél az ő hangját. Nem feladja. Nem azt nézi, jaj, ez a kúsz, de ezt... Zsivány. Hogy éneket csinál velem. Nem is leszek király. Nem is igaz. Tehát nem ezt csinálja, hanem fölemeli a tekintetét az Úrhoz, az Istenhez, és azt mondja, Uram, a te kezedben van az én életem, és ha te elhívtál engem, hogy király legyek Izraelben, akkor az is leszek. És akkor leszek az, amikor te akarod. És Kúsz beszélhet, te veled van perben. És te az én ellenségeimed, és minden akadályt az útból, ami ahhoz kell, hogy megcselekedjen mindazt, amit te mondtál nekem, el fogsz hárítani. Amen. Ez a hitnek a szava. Az Istenbe vetett bizalomnak a szava. Ez az a beszéd, amely utat enged az Isten erejének és hatalmának az életünkben. Menjünk tovább. Dávid az üldözések között. Zsoltárok 3:1-től. Ezt keresétek meg. Kérlek titeket. Harmadik Zsoltár. Így hangzik. Tehát a harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltár abból az időből, amikor fia Absalom elől menekült. Uram, mi sok ellenségem van, mi sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta az Isten? De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyém. Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezennyi néptől, amely körülvet engem. Állj mellém, Uram, szabadíts meg Istenem, hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitörd el a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népedem. Amen. Azt mondja, hegyen énekeltet, elképzelhet, hogy amikor fölmentek a olajfák hegyére, mondja a Biblia, ahol szokott imádkozni Dávid, és ugye a fia maga, a fia kelt fel ellene, tudjátok, azt hiszem 4 éven keresztül, vagy 3 éven keresztül. Tehát évekig édesgette magához a népet, és aztán lázadást szított Izraelben, és magához fordította az izraelieket. És Dáviddal maradt ugye az Úr, és a leghűségesebb barátai. Amen. Ne feledd el. Soha nem vagy egyedül. Isten melletted van, és az Úr ad melléd, adja mellé a családodat, a testvéreidet és a gyülekezetet. Értéked a legnehezebb időszakokban is. Hogy az Úr melletted van, Isten adta melléd a családodat, a testvéredet, a barátodat, a gyülekezetet. És Dávid sem ment egyedül. Szerintem egy 600 harcos, a leghűségesebb barátai, aki az első időszaktól kezdve, a legnehezebb időszakokban is kitartottak mellette. Hűségesek voltak, hűséges szívű emberek voltak. És Isten hűsége által mi is legyünk ilyen hűséges emberek, és vagyunk is ilyen hűséges emberek. Amen. Nem jönnek mindenféle szélbe, borulnak jobbra-balra, hanem kitartanak amellett, és azok mellett, akik mellé az Úr helyezte és állította őket. Tehát Dávid imádkozik, dicsér az Istent, énekel az Úrnak, előveszi a lantját, a gitárját, fölmenek az olajfák hegyén, és elkezd énekelni. Uram, te a hatalmas Isten vagy, győztes Úr vagy, halleluja! És hallják a barátai. Gondoljatok bele, éppen akkor hagyjolt a trónt. Éppen akkor vonul ki Jeruzsálemből. És nem tudja, hogy látja-e még egyszer a Szent Várost, és látja-e még egyszer a Fidelet, imádkozik, hogy adja meg az, hogy meglássa. Akkor visszaküldi a papokat. De bízik az Úrban, Isten kezébe teszi az életét. És szemeit fölemeli a hegyek fölé, az Úrhoz. Aztán Dávid, amikor meginti őt Isten barátján keresztül, ugye az 51. Zsoltár, második verstől a 6. versig, lapozzatok oda, kérlek. Ugye a bűn, mikor az ember bűnbe esik, az egy nagy hegy. Egy nagy akadály az ember életében, ami eltakarja tőle a napot. Tehát azt lehet látni, ugye, hogy a hegy árnyékában az ember homályban van. És a bűn is így ilyen hegy az ember életében, ami eltakarja tőle az Isten jelenlétét, megfosztja az Isten jelenlétének tapasztalatától, a bűn. Egy ilyen élethelyzet. Nézzük meg Dávidot, hogy amikor megintik őt, hogyan reagál. Az egész Zsoltárt el lehetne olvasni, de most csak néhány verset. Ugye Dávid Zsoltár abból az időből, amikor nála járt Nátán proféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van, egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, azért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted, és folytatod, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, szabadíts meg engem, állíts helyre engem, hogy dicsérlek téged. Tehát látod, hogy Dávid helyesen reagál, amikor megintik őt, és megtér a bűnből. Aztán a Dávid Zsoltára, 54. Zsoltára abból az időből azt mondja, hogy a Zsoltáros, amikor az ifjek Saulhoz mentek, és ezt mondták neki, nem tudod, hogy Dávid nálunk rejtőzködik? Zif egy város volt, 6 kilométerre feküdt Hebrontól, a királyi várostól, és előtte egy pusztaság volt, egy erdőség volt, ahol bújdosott Dávid, és valószínűleg az ifjek közül voltak többen jó barátsága, jó szándéka voltak fel, és ellátták élelemmel Dávidot, és amikor megtudták egyesek a városban, elmentek Saulhoz az ellenségéhez, és elárulták Dávidot. És amikor olvassátok a Zsoltát, megint csak azt látják, Dávid Istenhez fordul, Istenhez emel tekintetét, őt hívja segítségül, benne bízik. Aztán sorolhatnánk a Zsoltárokat, azt Dávid, amikor az ellenségei fogságába kerül, 56. Zsoltár, első vers a karmesternek, a messzifák galambja kezdődő ének dalamára, Dávid bizonyságtétel abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták őt Gádban. 56. Zsoltár, 4-5. vers. Ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsérem. Istenben bízom, nem félek. Ember mit áthat nekem? Amen. Milyen nagyszerű Zsoltár, ugye sokan vettük már a Zsoltárt föl magunknak, akkor ha félek is, benned bízom. Igen, van, amikor az ember fél, olyan helyzetbe kerül, tehát is közel került a halálhoz. De azt mondta, van benne félem, de ez nem öli meg bennem a bizalmat irántad, Uram. Mert ezek az emberek semmit nem tehetnek velem meg, csak amit te megengedsz. Aztán Isten kihozta onnan. Aztán a Dávid, amikor a hegy tetejére kerül, tudjátok, Dávid talán királyságának a csúcsa az volt, amikor Nátánon keresztül Isten proféciát küldött neki, és beszélt neki arról, hogy az utódja örökké bírni fogja az ő trónját, tehát gyakorlatilag a megváltó, a messiás földi szempontból való származására nézve adott kinyilatkoztatás, mármint Dávid házából származik a messiás, Jézus Krisztus, ugye ő Dávid házából származott, és Mária is Dávid házából származó leány volt, és a Szentlélektől fogant, ugye, és így szülte meg elsőszülött gyermekét, aki a Szentlélektől fogadt Jézust, a názáreti Jézust, aki a Krisztus, az a messiás. Tehát azt mondja Dávid a 2 Sámuel 7.8-ban van lejegyezve, 2 Sámuel 7.8, most azért ezt mond, Nátának szólt Isten, szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a junyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. A 18-19-es vers, ekkor bement Dávid királya az úr szín elé, leült, és ezt mondta, ki vagyok én, uram, ó uram, és mi az én házam népe, hogy eljutattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, uram, ó uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is az ember tanítva, uram, ó uram. Tehát látod, hogy a fönt van a csúcson. Tehát Dávid fölért élete csúcsára. Tapasztalta Istent. Kinyilatkoztatása, hogy egész távoli jövőre nézze, benne volt Isten áldásába. És az ember nem felejtette, honnan jött. Ez az alázat. Az alázatot, kedvesem, nem a hegy lábánál a pessimizmussal lehet bemutatni. Az alázatnak a legfényesebb bizonyíték, amikor a dicsőség között van az ember. A legnagyobb győzelmeket aratja. Akkor hogyan tud reagálni? Hogy Isten vele való kegyelme vitte ezt véghez? Akkor mutatkozik meg az emberek az alázat. Nem a nyomorúságban, amikor pessimista, negatív, nem vagyok én semmi. Ez nem alázat, ez alázatoskodás. És sajnos hosszabbítja a nyomorúságban való állapotot. Ott hősi hozzáállás kell, bátor hozzáállás, Isten emelt tekintet kell, bizalom kell, vallásétel kell, dicsőíteni szükséges. Amikor fönt vagy a hegyen, és benne vagy dicsőségben, ragyog rád, minden szuper, győzelmeket aratta, és hála Istennek, vannak ilyen időszakok az életünkben. Akkor mutatkozik, hogy mi lakozik az ember szívében. Zsinó népnek nem azt mondja Isten, hogy akkor látszik meg, hogy mennyire bíztok benne, amikor elfoglaljátok a földet, és az óriásokkal küzdetek, akkor látszik meg, amikor teremni fog a föld, házaitokban laktok, bőséggel lesz kenyeretek. Amikor nem láttok szükséget, Isten áldása rátok árad. Na, akkor látszik meg, mi lakozik a szívetekben. Ezt mondta Isten a zsidó népnek. És így van, ez is. Látjátok, Dávid szívében alázat volt. Mégis milyen hősi ember volt. Nem azt mondta, amikor meglátta a filiszteusokat, hú, melyik úton piccoljunk el, hanem uram, melyik úton vonuljunk fel? Nem azért imádkozott Dávid, hogy hogyan meneküljön, Isten segítse már neki, hogy valahogy el tudjon slisszolni, hanem uram, melyik úton menjek neki az ellenségnek? Nem az volt a kérdés, hogy Isten ad győzelmet, vagy nem ad győzelmet, hanem milyen módon akarja adni Isten győzelmet. Amen. Egy harcos mentalitása volt. Egy győztes hozzáállása volt. Legyen ilyen a mi életünk is. Dávid tehát minden élethelyzetben Istenhez menekült, a dicsőség közepette is Istennek adott dicsőséget. Hadd mondjam nektek, hogy a völgyek és hegyek után újabbak jönnek. És általában mélyebbek és nagyobbak. Viszont, amikor az ember följut egy hegynek a tetejére, akkor számtalan győztes tapasztalata van. Isten megtapasztalásaival telik meg az élete. És erre a tapasztalatra szüksége van, amikor megy lefele. És akkor lent van a következőn. Tehát azokra a tapasztalatokra, amelyekre eljut az ember egy-egy győzelem során, szükséged lesz a következő harcokban. És hadd mondjam, hogy itt még nem látod, mikor van az egésznek vége. Mert azt is mondom neked, hogy egy helyen ki lesz téve egy cél. Mikor oda jutsz, azt mondod, ilyen rövid volt. Bemégy Isten országába. Egyszer csak az egyik hegy végén, vagy tetején, nem tudom, ki lesz szakva? Péter. Neked eljött. Itt a cél. Már nem ma, mert neked még azért van dolgod itt. De jön az idő. Amen. Egyszer ennek a földi harcos időszaknak vége lesz. Egyszer csak nézel a hely tetején is azért. Ott a cél. Itt nem látod, amikor a hegyek előtted vannak, se a napot nem látod, se a győzelmeket nem látod, se a célt nem látod sokszor. Azt hit által lehet látni. Viszont az is biztos, hogy hely tetejéről sok mindenre nagyobb belátás van az embernek. Azt mondja a Biblia, hogy Isten dicsőségét hátulról lehet meglátni. Amikor visszatekintesz, hogy szólt hozzád Isten itt, visszaemlékszel, és azt mondja, de jó volt hinni az Úrnak, és milyen igaz volt, mind beteljesedett, amit mondott, dicsőség neki. Ezáltal gazdagabb ember leszel, egy Isten élménnyel, Isten ismerettel leszel gazdagabb, és úgy tudsz tovább menni. És ahogy mondtam, amikor haladsz előre az életed útján, és jutsz hitről hitre, győzelemről győzelemre, nem lehet átugrani ezeket, érteted? Ezek ilyenek. Akkor eközben egy más emberi leszel. Más emberi leszel. Isten formálni fogja az életedet, mélyebb megértését az Úrral, saját magadat jobban megismered, és meglátod, mennyi mindenre képes vagy Isten kegyelmével, amire nem is gondoltál volna korábban. Ne feledd el, egy hegyet és egy völgyet nem kerülhetsz el. Tehát az életednek a hegyeit és völgyeit, nehézségeit, kihívásait nem kerülhetsz el. Egy dolgot tehetsz, minél hosszabb ideig várakozol, hogy neki menj, annál tovább tart. Amen? Így van?
Igen.
Minél tovább húz az ember a megtérés például egy bűnből, annál tovább fog nyomorogni benne. Minél tovább húz az ember egy döntést, annál tovább nyög annak a hiánya miatt. És lehet, hogy vannak itt a jelenlévők között is többen, akinek meg kellett volna hozni már régen egy döntést. És amikor hallják ezeket a kijelentéseket, akkor értik és tudják, hogy ők azért vannak nyomorúságban, mert nem hozták meg azt a döntést, amit Isten már régen megmondott nekik, hogy meg kéne hozniuk. És azért tart a nyomorúság az életükben, mert azokat a döntéseket nem hozták meg idejében. Valaki úton van. És Isten azt akarja mondani neki ma, hogy ne add fel. Ne add fel. ennek a harcnak és problémának is győzelem lesz a vége. Győzni fogsz. Isten meg fogja dicsőíteni a nevét a te életedben, ahogy megtette már számtalanszor. Meg fogja tenni ebben az élethelyzetben is. Maradj benne, az ő beszéde maradjon te benned. És bármit kérsz, meg fogja adni neked az Úr. A helytető ugye a reménységnek a helye, amikor széttekintesz, reménységet, távoli messzeségbe tekintesz el, és ahogy mondtam, erre a tapasztalatra szükséged van a völgyben és a hegyek között. A hegyeken túl azonban ott lesz a cél. Hamarabb, mint gondolod. Ez hamarabb eljön, mint bármelyikünk gondolja. Sokkal hamarabb. Még annál is hamarabb. Még annál is. Hamarabb ott leszel. Azt mondja a Biblia, egy szempillantásnyi idő az élet. Olyan az ember élete, mint a mezővirága. Reggel kihajt, virágba borul, estére elszárad. Azt mondja, hogy olyan az ember élete, mint a lehelet. Ugye, hideg van, most lehet gyakorolni. Meddig látszik a pára? Pára nem látszik örökké, egy pillanat csak. Azt mondja, ennyi az ember élete, soha ne felejtjétek el. Nem szabad beszűkíteni az életedet, a gondolkodásodat pusztán. Ezt nem ígérem senkinek. 70-80 esztendőben. Mert nem tudjuk. Limit. Nem szabad, hogy a gondolkodáson beszűküljön ebbe a rövid életciklusba. Mert ha beszűkül, meg fogja határozni a döntéseinket és a gondolkodásmódunkat. Cselekedeteinket, beszédünket, hozzáállásunkat meg fogja határozni, tehát amikor ebbe gondolkodunk. Ne hegyeket nézd Istenre, akinek van erőforrás és hatalma arra, hogy mindaz benned elvégezze, ami kell, az, hogy győzz, és eljuss Isten királyságába. Adja meg nekünk az Úr, hogy ebben az évben, 2011-ben az életünkön keresztül sokak nyernek hitet és reménységet, akik szintén bejutnak Isten országába és királyságába. Amen. Na de hát, kedvesem, hogyan fogunk tudni oda vezetni embereket? Akkor, ha megkérdezik, hogy hova tartasz, mennyi országba tartok? Hadd menjek én is veled. Ez a minimum, nem? Hát akkor lehet valakit követni, ha ő tudja, hova megy. Ha nem tudja, hova megy, mit válaszolunk az embereknek? Hova tartasz, Judit? Megkérdezik oda venni. Menj országba, meg vagy bolondulva? Hát nem vagy megbolondulva, tényleg menj felé tartok, bár az életben számtalan kihívás van. Szeretnék kiváló radiológus? És lenni. Azt szeretnék lenni. Azért tanulok kiválóan. Minél többen meg tudja segíteni, és be tudja mutatni Krisztust. Itt a klinikán. De sorolhatnám bármelyiketöket. Maguk élet helyzetében. Ha menny felé tartok, bár sok helyet fogok még addig leküzdeni, legyőzni, sok minden keresztül fogok megtapasztalni Istent, de én a menny felé tartok. És az Úr munkálkodni fog az életemben. És életemben keresztül bennetek is. Ezért imádkozom. Amen. Annyi céltalanember van a világban. Hála Istennek, hogy téged nem arra hívott, hogy céltalanul bolyongjál ebben a világban. Értelme és cél van az életednek. A legfőbb cél pedig a mennyország. Ez a legfőbb cél. Ami közte van, pedig egy lehetőség arra, hogy bemutassuk Isten dicsőségét, amelyet oly sokszor mondtam már. Adja meg Isten 2011-ben, hogy mindaz, aminek Isten elhívott, kiválasztott, amilyen megajándékozott téged, amilyennek megteremtett téged, egyre erőteljesebben bontakozzon ki az életedben. Amen. Egyre inkább azzá válj, amivé az Úr akar formálni téged. Tudd ezt megvallani. Amikor mások észreveszik rajtad, akkor nem azt mondom, köszönöm, bátorítás volt, de jó, ezért imádkozom. Ezért szolgálom az Urat. De jó, köszi. Azt is mondnak, ha valamit úgy látsz, hogy változnom kellene, mert azt is közelebb kerülök ahhoz, amivé Isten akar engem formálni. Köszi, hogy megmondod. Köszi. Gyere legközelebb is. Halleluja. Ha nem is így, de legalább, akkor közelítsünk ehhez. Mindenképpen egy győztes mentalitással. Ne egy vesztes, magát szerencsétlenek, nyomorultnak tartó ember gondolkodásmódjával éljük az életünket. És azt higgyük, hogy milyen aládosak vagyunk. Holott bűnben élünk. Mert mindaz, aminek Isten tart bennünket, annak ellene mondunk. És veszteglünk egy élethelyzetben, amiből Isten tovább akar vinni és vezetni. Győztesen. És Isten meg akar áldani téged abban, amiben elhívott. Isten tovább akar téged vinni abban, amiben elhívott téged. És nem csak a gyülekezet életedben. Mert nincs ilyen, hogy csak gyülekezet élet. Élet van. Amelyet élsz a gyülekezetben, a gyülekezeti szolgálatokban és a világban végzett szolgálatokban. Élet van. Nincs gyülekezet élet. Nincs dicsőítő szolgálat. Nincs gyerekszolgálat. Nincs prédikálás. Nincs élet van, amelynek része a prédikálás, a dicsőítés, a gyerekszolgálat, az irgalmasság, az adakozás és a munkavégzés, a tanítás, a kétkezi munka. Benne van minden. Élet van. És Isten akarja az egész életet előre vinni. Az egész életet meg akarja áldani Isten. Hogy azzal legyél, amire elhívott Isten. És ne gondolj ki kistílűen. Ne gondolkodj magadról lemondóan. Úgy gondolkodjál, hogy azzal legyél, amire Isten akar formálni. Adj esélyt Istennek az élethelyzetedben. Jó értelmet, tehát hittel ragad meg. Nem is, ez esély, ez kevés. Ne esélyt adj. Ragad meg két kézzel. Meg két lábbal. Mindig kapaszkodj bele, így ragad meg, szorítsd meg. Ne engedd el. Amen. Hogy ez által látható legyen az rajtad, és rajtam, hogy a mennyország felé tartasz. Van célod az életben. Tudod, ki vagy. Tudod, kinek hívott el téged Isten. És hidd el, ez óriás hatással lesz az emberek, akik körülötted vannak. Az emberek egyre kilátástalanabbak lesznek a világban. Egyre több mindent elérhetnek, és egyre több mindenről derül ki, hogy nem ad neki örömet. Ez a mai társadalomban, ez a kátyúban vergődnek az emberek. Te meg olyan ember lehetsz, akinek virágzik az élete. És ha nehézségbe kerül, akkor is meglátszik rajtad Istennek a dicsősége. És tudod, hogy ennek is lesz vége. Nem látom olyan problémát, amelyek ne lett volna egyszer vége. Nem volt olyan hatalom, olyan birodalom, amelynek egyszer ne lett volna vége. Pedig akik uralkodtak benne, azt gondolták, hogy sose lesz vége. Egyszer lejárt az ideje, és vége. Vége. Egynek nincs vége, aki Krisztusban hisz, és egynek van igazi jutalma, amit az Úrért teszünk. Az örökkévaló. Isten áldjon meg bennünket 2011-ben, hogy haladjunk azon az úton, amelyre az Úr elhívott bennünket, az életben. Az életben. Amen.